Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A választási szervek mind a magyarországi, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására felkészültek. Az országgyűlési választásra a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik, közölte a Nemzeti Választási Iroda a távirati irodával. Azt írták, a külképviseletek közül több helyszínen és néhány budapesti átjelentkezős szavazókörben is meghaladja a 3000-et a névjegyzéken szereplők száma. Hozzátették, a lebonyolításhoz szükséges számban jelen lesz szavazatszámláló bizottsági tag, illetve választási irodatag, valamint a Nemzeti Választási Iroda megfelelő számú szavazólapról és választási kellékről, például torról, borítékról gondoskodik. Emlékeztettek arra, a szavazókörök Magyarországon 19 órakor zárnak be, de azok a választópolgárok, akik legkésőbb 19 órakor beállnak a sorba, még leadhatják szavazatukat. Demokrácia központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására a Fidesz, miután az elmúlt hetek eseményei azt mutatják, hogy a tiszás jelöltek és a mögöttük állók minden határt átlépnek a választási kampányban. Jelentette be sajtótájékoztatóján Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Budapesten, mint mondta, a tiszások erőszakosan lépnek fel fideszes aktivistákkal szemben, jelölteket fenyegetnek, élelmiszert osztanak szavazatokért, fenyegetik a velük egyet nem értőket és több ezer aktivistát küldenek kis településekre, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy nyomást gyakoroljanak az ott élőkre. Dömötör Csaba szerint beszédes, hogy csak az elmúlt hetekben 24-szer állapítottak meg jogsértést a Tisza esetében országos szinten. Konkrétan a pártelnökhöz, Magyar Péterhez köthetően 4-szer is. Helyi ügyekben pedig közel 200 alkalommal marasztalták el őket. A Magyar Nemzeti Bank egy fővárosi és 29 vidéki múzeumnál helyezi letétbe 1422 kortárs műalkotásból álló gyűjteményét. Ebből 33 alkotás került az Egri Dobó István Vár Múzeumba, amelyeket jövőre terveznek kiállítani, mondta az átadó ünnepségen az intézmény igazgatója. Novákném Lakár Zsófia az eseményen kifejtette. Intézményük szempontja elsősorban az Egri Országos Akvarell Biennálék megrendezése nyomán gyarapított 205 darabos kortárs képzőművészeti kollekció kiegészítése volt, természetesen a városban alkotók vagy az ide kötődő művészek munkáinak válogatása mellett. Kurali Zoltán a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék kezelésért felelős alelnöke arról beszélt. A jegybank új vezetése azon az állásponton van, hogy a műalkotások méltó helye nem raktárakban vagy irodai folyosókon, hanem természetes közegükben, vagyis a múzeumi szférában van. Egy település jövőjét a kisgyermekes családok határozzák meg. A legfontosabb pedig az, hogy a gyermekek a lehető legjobb körülmények között, a leginkább felszerelt épületben, felkészült óvodapedagógusokkal lehessenek a mindennapokban, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei Aszalón az új óvoda átadó ünnepségén. Koncz Zsófia úgy fogalmazott, 2010 után egy igazi családbarát fordulat következett be. Ennek része az intézmények fejlesztése is, hozzátette. Országosan több mint 16 ezer új óvodai férőhelyet hoztak létre. A politikus, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette. Csak Borsodabolcs-Zemplén vármegyében 1300 új óvodai férőhely jött létre, és 40 új intézményt adtak át, közölte. A TOP Plus program keretében 21 óvodafejlesztés valósult meg Borsodban. Ennek része az aszalói intézmény is. Az új óvoda mintegy 500 négyzetméter alapterületű, az épületben a két csoportszoba mellett tornaszobát, öltözőket és mosdókat alakítottak ki. Végül az időjárásról. Szakadozik, csökken a felhőzet. A keleti, északkeleti harmadban a gomoly felhők feloszlása után nagyrészt derült idő várható. Máshol maradhatnak felhős területek. Megszűnő jelleggel lehet további kisebb eső, főként a Dunántúlon és délen. Miután eláll az eső, néhol pára és kötfolt sem kizárt. A légmozgás gyenge lesz, sőt, sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +5 fok között valószínű. Ennél hidegebb idő nagyobb területen a keleti, északkeleti harmadban lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 11 és 16 fok között alakul. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a bagdadi Kád egyház színódusához. Őseik hitével választanak új pátriárkát. 14. Leó az Olasz Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet képviselőihez. A kevesek kezében lévő gazdagság igazságtalan. Az erőforrások méltányos elosztására van szükség. 14. Leó pápa fogadta Emmanuel Macron francia elnököt. Búcsút vettek Kinga nővér hamvaitól a római isteni megváltó zarándokházban.
Leó pápa a bagdadi Kád egyház színódusához. Őseitek hitével választhatok új pátriárkát. A bagdadi Kád katolikus egyház színodusának 17 tagját fogadta április 10-én pénteken délelőtt Leó pápa, akik új pátriárka megválasztására gyűltek egybe. Leó pápa beszédében arra buzdította őket, hogy olyan pásztort válasszanak, aki képes meghallgatni, elkísérni és egybefogni a Kád egyházat. A Szentatya örömmel köszöntötte az új pátriárka megválasztására összegyűlt püspököket, akiket a világon szerte élő Kád katolikusok imája kísér.
La vostra chiesa affonda le sue radici nella primitiva chiesa apostolica, rappresentando una tradizione antichissima e feconda.
Egyházuknak a gyökerei az ősegyházban erednek, és ősi, termékeny hagyományt képviselnek, amely szorosan kapcsolódik az üdvösség forrásához. Ez a hit képes volt elvinni az evangéliumot a római birodalom határain túlra, hitben, kultúrában és missziós szellemben gazdag kereszténységet teremtve egészen Indiáig és Kínáig. Dicsőséges történelmüket nagyon kemény megpróbáltatások is jellemzik. Háborúk, üldöztetések és közösségeik szétszóratása szerte a világon. Ám éppen ezekben a sebekben ragyog fel a hit fényes tanúságtétele, mert ha egyházuk a történelem sebeit viseli is, Maga a feltámadt úr mutatja meg, hogyan válhatnak a legfájdalmasabb sebek a remény és az új élet jelévé ő benne. Leó pápa a húsvét reményében biztatta őket, hogy ne féljenek szembenézni az új és váratlan kihívásokkal. Nehéz időben jöttek össze új pátriárkát választani, ezért engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és találjanak egymás közt összhangot. Keressék azt, ami leginkább Krisztus szíve szerint való. A Szentatya felvázolta nekik az új pátriárka legfontosabb vonásait. Legyen elsősorban a hit atya és a mindenkivel való közösség jele. Az evangélium szerinti élet, azaz a szelídség és az egység türelmes keresése legyen a valóságban a legbölcsebb út, mert a szeretet az egyetlen erő, amely legyőzi a gonoszt és legyőzi a halált, mert csak az a szeretet, amely soha el nem múlik. Az új pátriárka nem rendkívüli gesztusokra hivatott, hanem a mindennapi élet szentségre, amely az őszintességből, az irgalmasságból és a szív tisztaságából áll.
Sia pastore capace di ascoltare e accompagnare, perché l'autorità nella chiesa è sempre servizio e mai egemonia.
Legyen olyan pásztor, aki képes meghallgatni és elkísérni, mert az egyházban a tekintély mindig szolgálat. Legyen a pátriárka, hiteles vezető, álljon közel a néphez, folytatta a Szentatya. Legyen az imádságban gyökerező ember, aki képes realizmussal és reménnyel viselni a nehézségek súlyát, lelkipásztori tanító, aki konkrét utakat jelöl ki Isten népe javára, püspök társaival együtt, abban a harmonikus lelkületben, amelynek egy patriarkális egyházat jellemeznie kell, melynek tekintélyét a pátriárka által vezetett püspöki szinódus képviseli, teljes összhangban Péter apostol utódjával, aki a szeretet egységének előmozdítója. Leó pápa elismerően szólt Louis Raphael Sacco bíboros pátriárka jelentős hozzájárulásáról és erőfeszítéséről, amellyel hű maradt értékes és egyedülálló hagyományaihoz, főként liturgikus és lelki örökségükhöz. A Szentatya néhány testvéri és atyai javaslatot tett a helyes megkülönböztetéshez. Eszerint legyenek figyelmesek és átláthatóak javaik igazgatásában. Józanok megfontoltak és felelősségteljesek a média használatában és körültekintőek a nyilvános nyilatkozatokban. Törődjenek a papok és a munkatársai képzésével, támogassák őket közelségükkel és mindenekelőtt, a példájukkal segítsék a szerzeteseket, hogy megőrizzék az engedelmesség és a tisztaság kimondhatatlan ajándékait. Kísérjék a világi hívőket bátorító lelkipásztori gondoskodással, hogy szilárdak maradjanak az atyáktól kapott hitben, és megmaradjanak saját hazájukban. Ez az egész egyház számára fontos, mert azok a régiók, ahol a hit felkelő fénye, az orientale lumen, felragyogott, nem nélkülözhetik a Jézusban hívőket, a keresztényeket, akik olyanok a közel-keleten, mint a csillagok az égen.
Siete segni di speranza in un mondo segnato da violenze assurde e disumane.
A közel-keleten dúló háború kapcsán Leó pápa megjegyezte, hogy legyenek a remény jelei. A kapzsiság és a gyűlölet vezérelte cselekedetek ugyanis most vadul terjednek azon a földön, amely tanúja volt az üdvösség születésének. Ezért se csüggedjenek, az Úr velük van. Végül Leó pápa a bagdadi kád egyházat, Szűz Mária, Szent Apostol és tanítmányai Adda és Mari közbenjárására bízta, majd megáldotta őket.
Leó pápa, a kevesek kezében lévő gazdagság igazságtalan, az erőforrások méltányos elosztására van szükség. 14. Leó pénteken fogadta az Olasz Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet vezetőit és alkalmazottait. Figyelembe véve a vagyon egyenlőtlen elosztását és a 20. század megváltozott munkakörnyezetét, arra buzdította a jóléti szervezeteket, hogy ne feledkezzenek meg az emberről, és kötelezzék el magukat a munkavállalók és az emberi méltóság védelme mellett. A pápa kijelentette, hogy a jólét emberi jog, és arra ösztönözte őket, hogy védelmezzék a szolidaritást és az egyenlőséget. 13. Leótól Ferenc pápáig az egyház teljes társadalmi tanításának mindig is a középpontjában állt az emberek konkrét szükségleteire adott válasz egy szilárd és koherens úton, amely Jorge Mario Bergoglio Fratelli Tutti enciklikájához és annak megerősítéséhez vezet, hogy a jóléti állam egyetemes jog. Ez volt a lényege annak a beszédnek, amelyet 14. Leó április 10-én mondott el, az Olasz Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet mintegy 400 alkalmazottja és vezetője előtt, akiket a vatikáni apostoli palota Kelemen termében fogadott audiencián. A pápa hangsúlyozta, ennek az intézménynek a társadalmi szerepe abban áll, hogy számos kiszolgáltatott ember szükségleteit elégítse ki a vagyon igazságos elosztását szolgáló mechanizmusokon keresztül.
Ciò vi dà la possibilità di agire in modo efficace nella promozione di una responsabilità sociale che coniughi sviluppo economico e coesione comunitaria.
Ez a küldetés legitimálja a Társadalombiztosítási Intézetet arra, hogy hatékonyan járjon el a gazdasági fejlődést és a közösségi kohéziót ötvöző társadalmi felelősségvállalás előmozdításában. Ezután a pápa kiterjesztette tekintetét a globális gazdasági helyzetre, hangsúlyozva, hogy bár összességében nagy gazdagság létezik a világban, a szegények száma növekszik. A bolygón több százmillió ember él mély szegénységben, és nem rendelkeznek élelemmel, lakhatással, orvosi ellátással, iskolákkal, árammal, ivóvízzel és alapvető egészségügyi szolgáltatásokkal. Mégis aránytalanul nagy vagyon marad kevesek kezében. Ez egy igazságtalan helyzet, amelyben nem tehetünk mást, mint hogy kérdéseket teszünk fel, és elkötelezzük magunkat a dolgok megváltoztatása mellett, nyomatékosította 14. Leó. Ennek az egyenlőtlenségnek az oka nem az erőforrások hiánya. Annak érdekében, hogy ezt megoldjuk, inkább arra van szükségünk, hogy akarjunk szembenézni vele, kitűzve azt a célt, hogy megvalósítsuk a javak igazságosabb elosztását erkölcsi érzékkel és becsületesen.
La risposta ai bisogni concreti delle persone è stata da sempre al centro dell'attenzione della Chiesa Cattolica, sia per ciò che riguarda il mondo del lavoro, sia per l'aiuto ai bisognosi.
Ez a munkavilágával és a rászorulók megsegítésével kapcsolatos aggodalom áthatja az egyház teljes társadalmi tanítását, 13. Leó tanításától kezdve, aki Rerum Novarum kezdetű enciklikájában kifejezetten felszólította a társadalombiztosítási és jóléti intézményeket annak biztosítására, hogy a munkavállaló soha ne legyen munkanélkül. Ezt követően Szent 23. János pápa a Mater et Magistra és a Pacem in Terris kezdetű enciklikájában a jólétet emberi joggá emelte, és ezt a tanítói vonalat Szent 6. Pál pápa is követte. Ez folytatódott Szent 2. János Pállal és a paternalista segélyezési kultúrával kapcsolatos kritikájával, valamint 16. Benedek pápa Caritas in Veritate kezdetű enciklikájával. Ez az összefüggő útvonal Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában csúcsosodott ki. A javasolt modell a szolidaritáson alapuló biztonsági rendszer, amely a szubszidiaritás, a társadalmi felelősségvállalás és az emberi testvériség elvein alapul, mindig azzal a céllal, hogy a jóléti beavatkozásokat úgy irányítsák, hogy mindenkinek méltó életet biztosítsanak a munka által, mutatott rá Leó pápa. Ez egy olyan terület, ahol Olaszországban a Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet kétségtelenül kulcsszereplő. Ezért a rendszer fenntarthatóságának biztosítása mellett az intézet elkötelezettsége irányuljon mindig a szolidaritás és a méltányosság megőrzésére, mind a nyugdíjak, mind a munkavállalók támogatása szintjén szakmai pályafutásuk során, kérte Leó pápa. Ez a feladat még sokkal fontosabb, ha összehasonlítjuk a 20. századi munkaviszonyokkal, amelyeket megváltoztatott a vállalkozás pénzügyiesítése, a termelés kiszervezése, a magas munkaerőköltségek és a rohamos technológiai fejlődés. A mesterséges intelligencia ismeretlen tényezője nagy, amelyet még sok szempontból kell elemezni és értékelni. Ezek a változások döntő hatással voltak és vannak az emberek életére. A karrierutakat, amelyek sokáig többnyire lineárisak voltak, gyakran élethosszig tartó munkaviszonnyal, ma már nagyobb bizonytalanság és változékonyság jellemzi. A határozott idejű, részmunkaidős, ügynöki, ügyeleti és gyakran önálló vállalkozói munkamodellek terjedésével a legváltozatosabb és hibrid formákban, állapította meg 14. Leó.
Diceva, non dimenticare l'uomo.
Beszéde végén megismételte Ferenc pápa 2015-ös buzdítását az Olasz Nemzeti Társadalom Biztosítási Intézet vezetőihez és alkalmazottaihoz, amikor szívből arra buzdította őket, hogy ne feledkezzenek meg az emberről, hogy munkálkodjanak azokért, akik dolgoznak, és támogassák a legkiszolgáltatottabbakat, biztosítva a méltóságot és a szabadságot, hogy hiteles emberi életet élhessenek. 14. Leó pápa fogadta Macron francia elnököt. Emmanuel Macron francia elnök április 10-én, pénteken délelőtt 10 óra körül érkezett a vatikáni Szent Damazus udvarba, a pápai audienciára. Felesége Brigitte Macron kíséretében az államfőt a pápai udvar régense, Leonardo Sapienza prelátus fogadta. A kis trónteremben a pápa üdvözölte és kezet fogott a francia elnökkel. Ez volt az első alkalom, hogy a két fél személyesen találkozott. Korábban Ferenc pápa idején az elnök 3-szor járt a Vatikánban. Macron elnök a pápával folytatott találkozóját követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit elkísért Paul Richard Gallagher érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során megemlítették a Szent Szék és Franciaország között fennálló jó kapcsolatokat. Ezután a felek a fontos nemzetközi kérdésekre összpontosítottak, eszmecserét folytattak a világ konfliktus helyzeteiről, kifejezve reményüket, hogy helyreállítható a békés egymás mellett élés a párbeszéd és tárgyalások útján, áll a francia elnök vatikáni látogatásáról a Szent Szék sajtóirodája által kiadott közleményben. Macron elnök április 9-én érkezett Rómába. Első találkozói között szerepelt a Sant'Egidio közösség meglátogatása a Santa Maria in Trastevere bazilikában, ahol Marco Impagliazzo elnök, Andrea Riccardi alapító és Mario Giro fogadta. Az Elizé palota vezetőjét egy nagyszámú küldöttség kísérte, amelyben Jean-Noël Barrot külügyminiszter is jelen volt.
Búcsút vette Kinga nővér hamvaitól a római isteni megváltó zarándokházban. Isabella Balog, 1938-2026, felirattal urnája az oltár előtt, mellette kedves rózsafüzére, ő pedig jelképesen megszokott helyén, a leghátsó pad szélén, a kápolnában, fejé liliummal, égő gyertyával és mosolygós fényképével. Így kezdődött április 8-án szerdán este 6:30 a Tamanyi utcai rendház kápolnájában a hálaadó búcsú szentmise, amelyet Meló Lajos domonkos rendi szerzetes atya, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika gyóntatója mutatott be, aki évtizedek óta vezette lelkileg az ottani kis szerzetes közösséget napi szentmisével és gyóntatással. Részt vett és koncelebrált a szentmisén Horváth Zoltán budapesti belvárosi főesperes és a szombathelyi egyházmegyés Pelger Gyula atya, az eklészia igazgatója, mindketten Kinga nővér régi ismerősei. A szentmise különlegessége, hogy a Szent Péter Bazilika magyarok kápolnájában tartott hivatalos gyártmise után most eljöttek erre az alkalomra azok az olasz helybéliek, akik az utcáról, a szomszédos házakból, a közeli boltokból ismerték Kinga nővért, aki mintegy 50 éve él a megváltósok házában. Szép jele volt a keresztény testvéri összetartozásnak, hogy még a környék templomának olasz prébánusa is eljött a búcsú szentmisére. Lajos atya éppen ezért olasz és magyar nyelven mutatta be a szentmisét. homiliájában megemlékezett a festéssel is foglalkozó Kinga nővér egyik ikonjáról, mert főként ő ikonokat szeretett festeni. Úgy ábrázolta a Pantokrátor Krisztust, aki mindenhatóként az idők végén eljön ítéletét tartani, hogy az Úr jobbjával áldást ad, míg bal keze a mennyország kulcsait tartja. Mindez a szokatlan ikonográfiai ábrázolás Kinga nővér lelkületét tükrözi, mert számára Krisztus maga az áldás, egyúttal pedig a mennyek kapujának a megnyitója. Ha arra gondolunk, hogy Kinga nővér az isteni megváltóról nevezett rend tagja, akkor éppen jól, rendi hivatásának megfelelően ismerte az Urat, akiről az ősi Tereum énekli: halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad, Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. És mennyire illik rá a fohász a himnusz két következő sorával: téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, marad vélünk, szentjeidhez védj fel égbe, az örökös dicsőségbe.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel folytatják a húsvét titkáról szóló elmélkedésüket.
Kedves hallgatók, mondhatjuk azt, hogy folytatjuk tovább a húsvétről való gondolkodásunkat, hiszen olyan kimeríthetetlen ennek az ünnepnek a tartalma, magának a feltámadásnak a magyarázata, hogyha csak azokat a teológiai könyveket elővesszük, amelyik kifejezetten a feltámadással foglalkozik, és elég csak a magyar nyelven is elérhetőre gondolni, akkor annyi könyvet lehet találni ma már, hála Istennek, a katolikus könyvkiadás piacán, hogy bizony az embernek nagyon sok új információt, nagyon sok olyat lehet megtapasztalni, ami más megvilágításba helyezi eddigi elképzeléseinket. Ugyanakkor én ezt a mai beszélgetést Zoltánnal, Ritával és Annával azzal szeretném kezdeni, hogy elmondok egy gondolatot, és majd arra kérlek benneteket, hogy cáfoljátok meg, vagy esetleg erősítsétek meg, és hogyha megerősítitek az én érzésemet, akkor keressünk közösen megoldást ebben a kérdéskörben. Azt tapasztalom ebben az esztendőben, immáron a 25. papszentelési évfordulómat megünneplésre készülő papként, hogy valahogy ennek a húsvétnak, a húsvéti ünnepnek a misztériuma és a misztikája az nagyon elszekularizálódott. Nagyon sokan örültek annak, amikor a nagypénteket munkaszüneti nappá tették. Én is örülök neki, ezt rögtön leszögezem, csak nekem rögtön volt egy észrevételem, hogy addig még azért nagycsütörtökön, nagypénteken, amíg munkanap volt, még csak-csak eljöttek a híveink, de onnantól kezdve, hogy már a nagycsütörtök délutántól szabadságra lehet menni, gyakorlatilag a gyakori templomban járó testvéreink is úgy csoportosan eltűntek, hiszen azt mondják, hogy egy nagyon jó hosszú hétvége következik, nagycsütörtökön délutántól, húsvét hétfőn estig elmegyünk, és akkor minket már ne zavarjanak a locsolkodással, ne kelljen készíteni a húsvéti ételeket, és annak persze örülök, amikor a hívek, akik valahol távol töltik a plébániámtól ezt a három, a Szent Háromnapot és Húsvétot, elmondják, amikor hazajönnek, hogy ők ott elmentek, ahol voltak, részt vettek a szertartáson, szentmisén voltak, de természetesen azt is tudjuk, hogy nagyon nehéz elmagyarázni, legalábbis én ezt tapasztalom 25 év óta, hogy a nagysütörtök, nagypéntek és a nagyszombat az egybe tartozik, és a húsvét vasárnapi megünneplés pedig a csúcsa az egész esztendőnek. Ti is így látjátok, vagy csak én vagyok rosszkor, rossz helyen, és nem látom azt, hogy esetleg máshol másként történnek ezek a dolgok?
Próbálok nagyon óvatosan megszólalni, mert én erre nagyon érzékeny vagyok, és ehhez nem kellett az, hogy a nagypéntek munkaszüneti nap legyen. Én már akár 10-15 éve is ezt a tendenciát érzékeltem, és bevallom, hogy engem egy alkalommal bőszít fel a hosszú hétvégézés húsvétkor. Tehát, hogy minden más alkalmat, aspektus, tehát még egy pünkösthöz kapcsolódóan is hamarabb meg tudom érteni, úgymond, valahogy a húsvét annyira a közösségbe ágyazottságot, a családdal való és a nagyobb családdal való találkozást, a rokoni találkozásokat és együttléteket, és pont azért, mert ha most az egyházi szertartásoktól elvonatkoztatok, de hát nem vonatkoztathatok el, hiszen akár az ételszentelés és az akkorra elkészített étel, a templomba megszentelt étel és az annak a közös elfogyasztása az leválaszthatatlan és elválaszthatatlan ilyen értelemben, de valahogy annyira azt érzem, hogy akár nálunk is a vasárnap az a családi és a nagy családi, míg a hétfő igen a locsolkodásával együtt, és nem az a lényeg, hogy fájja a fejem a kölnitől, mert én pont az vagyok, akinek igen, de hogy ezen az egy napon ez működjön így, hanem a szomszédsággal való találkozásról, a tágabb rokonsággal való találkozásról, a barátokkal való találkozásról, és egyébként igen, arról is, hogy abban a közösségben ünneplem meg, és élem végig ezt az egész ünnepet. Úgyhogy remélem nem nagyon harcias a hangom, nagyon próbálom tényleg visszafogni mindezt, de engem ez nagyon mélyen megérint, hogy egy wellness hétvégére cseréljük. Tehát azt gondolom, hogy wellness hétvégézni 51 másik hétvégén lehet. Az, hogy a húsvéttal ezt tesszük, és pontosan azért nem, mert csütörtöktől tart. Egyébként én a templomtól való, vagy a szertartásoktól való távolmaradásnak egy nagyon praktikus okát is látom. Azt én magam is tapasztalom, hogyha ugye én műszakszerűen dolgozom, tehát 8-tól 4-ig vagy 6-ig, hogy sokkal hamarabb megyek el a szertartásra, hogyha egyébként is a belvárosban vagyok, és tudom beépíteni a napomba, mintha mondjuk én belekezdek a húsvéti készülődésbe, és természetes, hogy nagypénteken megtesszük, meg elmegyünk, meg ekkor építjük, de valóban szervezésben sokkal tudatosabbnak kell lennem, és sokkal jobban résen kell lennem, hogy az otthoni teendők ne írják felül, vagy akár a családi történések, hanem a szertartás időpontja az szent és sérthetetlen legyen. Úgyhogy ezt a két dolgot vetném fel így hirtelennyében.
Egy nagy átalakulás kellős közepében vagyunk. Tehát amikor már azért eljutottunk odáig, hogy a fogyasztás az nagyon sok mindent felülír, és hát azért ez is egy fogyasztás, de közben én talán egy picit meg is védeném azokat, akik ugye hosszú hétvégét csinálnak, mert egy olyan hihetetlen erős verseny van a világunkban, olyan hihetetlen munka felé való erős fordulás, hogy nagyon sokan talán csak 4 napot itt tudnak találni, hogy együtt töltsenek. Tehát bocsánat, én egy másik olvasatot hozok be, de úgy átalakult a világunk, hogy gyakorlatilag nem tudjuk a munkavégzést megkülönböztetni a tanulástól, a szabadidő eltöltésről. Egyre inkább ugye a technológia ezt erre kényszerít minket. Tehát én nekem rutinokat kellett bevezetnem, amikor föl kellett mondjuk 5-kor vagy 5:30-kor, hogy ne azzal kezdjem, hogy a leveleket elkezdem megválaszolni. Vagy hogy a hétvégén például, ha meg is válaszolom, úgy időzítem, elárulok egy trükköt, hogy hétfő reggel 8-kor induljanak ki azok a levelek, hogy a másik ne érezzen kényszert, hogy mondjuk én vasárnap küldtem egy levelet, de azért, mert van bennem egy érzés, egy talán túlzási kötelességtudat, hogy most én ezt most tudom megoldani, és hogyha ezt nem csinálom meg, akkor másnap fogom nehezíteni a dolgát. Ez nem azt jelenti, hogy húsvét hétvégén ugye wellnesselni menjünk, hanem ez azt jelenti, hogy ilyen szinten felborult az a ritmus, amit ugye az egyházi év nagyon sokáig meghatározott. És most hirtelen az ember úgy érzi, hogy na, felszabadult egy kis ideje, és akkor még talán rátennék egy lapáttal most a másik oldalról, nemrég voltam előadást tartani Solymáron, a mesterséges intelligenciáról beszéltem, etikus használatáról, és ott is hallottam, amit már a Balatonnál is, hogy a Budapestről Solymára kiköltözők kérték, hogy ugye ne harangozzanak többé, mert hogy ez zavarja a pihenésüket. Tehát, hogy ez a, hát különösen, amikor mondjuk egy mise közben harangoznak, az annyira erőteljes, hogy őket hihetetlen módon zavar, és petíciót indítottak, ami igazából felfoghatatlan, és az ember nem is tudja megérteni, és azt hiszi, hogy egy kacsáról van szó, ugye, ami az újságban megjelent, de ez már a valóság. Tehát, hogy komolyra fordítva a szót, úgy gondolom, hogy akár egy kampányt is érdemes ezért indítani. Tehát, hogy a világunk tele van kampányokkal, tele van történetmesélésekkel, és nekünk el kell mesélnünk a saját történetünket, hogy nekünk nagy csütörtöktől vasárnapig ez az időszak, ez miről szól. És hogyha ezt így el tudjuk mondani, akkor úgy gondolom, hogy sokan, akik nem is gondoltak bele abba, hogy igazából nem egy wellness hétvégéről kell, hogy szóljon, akkor ők velünk tartanának. Tehát ki kell használni ezeket a modern eszközöket, akár a közösségi médiát, akár a televíziót, ahol egy hívő család elmondja a saját történetét, hogy ő hogyan készül, de úgy, hogy ez minél több embert megragadjon.
Egy nagyon érdekes élményben volt már részem, Budapestről ide Egerbe tartó buszon ültem, és egy beszédbe elegyedtem a mellettem ülő idős hölgyel, aki egyébként rózsafüzért tartott a kezébe, és imádkozott útközben, és kiderült, hogy Erdélyből származik, és kicsit gondoltam, hogy erre a mai alkalommal is készülve, illetve azért is, mert nagyon kedves, közlékeny hölgy volt, kicsit beszélgessünk az ottani szokásokról, és elmondta például, hogy ott annyira a húsvét, mind a mellett, hogy persze szigorú ünnep, amellett annyira a közösségnek az ünnepe volt, ő Nagybányáról származik egyébként, hogy a magyar meg a román templom közvetlenül egymás mellett van, és az ételszentelés az nem is a templomban történik, hanem a két templom előtti nagy téren egyszerre szentelik a sonkát, meg mi egymást vasárnap, és hogy a mi ünnepeink, illetve a román ünnepeket együtt tartották a legalábbis az ő gyerekkorában a románok meg a magyarok, tehát hogy ő azt mondta, hogy neki például nincsen igazán rossz élménye, nem volt ilyen bármiféle küzdelmes élménye magyarként a román emberekkel, hanem igazából a közösség ilyen erős volt az ottani közösség, hogy egyrészt amikor a románoknak volt valami fontos, akkor a magyarok asszisztáltak hozzá, amikor pedig a magyaroknak, akkor a románok, és például a nagy bárány sütés, bárány töltés, és ezek is mind-mind közös húsvéti szokás volt náluk. És igazából én is erre gondolok, hogy nagyon-nagyon fontos a húsvéti liturgia, de tényleg nagyon fontos az is, hogy a szeretteinkkel sok időt töltsünk, mert ezek a dolgos hétköznapok tényleg annyira elvonják a figyelmet az igazán fontos dolgokról, hogy ez az összpontosítás, vagy ez a tudatos egymás fele fordulás. Nekünk személyesen is nagyon sok találkozónk van a húsvéti napokra például megbeszélve, amikre egyszerűen nincs időnk az év többi napján régi idős ismerőseinkkel, egyetemi tanárunkkal, a mostani kollégák közül egy családdal, a tágabb családdal is persze fogunk találkozni húsvétkor. Én azt gondolom, hogy ezek is nagyon fontosak mind a mellett, hogy természetesen a templomba is el kell menni.
Nekünk van egy érdekes tapasztalatunk, amikor ugye nyáron, amikor nyaralni megyünk, akkor vagy Szlovéniában, vagy Horvátországban elmegyünk a misére, és ugye gyakran úgy veszünk részt, hogy tudjuk, hogy mi történik, mondjuk ugye magyarul, de én mondom horvátul, szlovént azt már kevésbé értem, és ennek egy külön élmény jellege is van. Tehát, ha valaki húsvétra, hogyha nem is marad otthon a közösségében, de hogyha részt vett egy másik közösség liturgiájában, akkor ez nyilván teljesen más. A Mátrában voltak ilyen nagyon izgalmas tapasztalataik.
Mátrában nagyon örültek nekik, mert egy nagyon kis település.
Igen, Mátra Szent Imre volt, szerintem
voltunk, szerintem nem. De annyira örült nekünk az ottani atya, mert mi, amikor ketten voltunk ott nyaralni, találni, tavaszolni, teljesen mindegy, de a mi két személyünk az megkétszerezte a hívők számát a templomban, amikor ott megjelentünk, úgyhogy az atya vártatlan többször is visszamentünk.
Nem a szentümi szupersztárok vagyunk,
nem feltétlenül, de ez számunkra is pozitív élmény volt, és úgy éreztük, igen, hogy az ottani atya számára is, amikor mi ott ilyen outsiderként, idegenként megjelentünk.
Ugye a húsvétnak ezt a fajta változását, vagy annak a másként történő átélését alaposan megbeszéltük, azt gondolom. De még arra érdemes talán odafigyelni, hogy minden alkalommal, amikor egy nagy ünnep van, vagy amikor például egy házasságkötés van a templomban, akkor én a gondolatjától hallott gondolatokat el szoktam mondani, hogy az esküvőn, vagy egy papszentelésen, egy primícián, vagy akár egy nagy ünnepnél ne azt kívánjuk a résztvevőknek, a fiatal párnak, a leendő papnak, hogy ez legyen életed legszebb napja, hanem azt kívánjuk, hogy ebből a mai napból merítsél erőt, hogy majd a többi nap ettől csak szebb legyen. És nekem így befejezésre az jutott eszembe, és erről szeretném a ti véleményeteket is kérni, hogy amikor az a bizonyos elmúli karácsony éneket ugye meghallgatjuk, az ott arról akar szólni, hogy jó lenne, hogyha tovább folytatódna a szeretet, amit legalábbis ott karácsony napján próbálunk megtapasztalni, de én azt gondolom, hogy ez a húsvétnál is így van. Jó lenne, hogyha az a sok szép liturgia, annak számos eleme, a liturgia által megüzent teológiai tanítás, és hát leginkább a feltámadás üzenete, az majd aztán a hétköznapokban is reményt és erőt adjon nekünk. Szerintetek mit tudunk ezért tenni hívő katolikusként, vagy legalábbis a feltámadás hitében megerősödni akaró katolikusként?
Akár visszacsatolva az előző kérdésre, meg itt az általunk kifejtett gondolatokhoz kapcsolódva, pont az, hogy minél inkább megéljük, minél inkább részt veszünk, akár a templomi szertartásokon is, akár a családunkban is végigéljük. Egyébként nekünk nagy hagyománya van, már gyakorlatilag 15 éves a legkisebb gyermekünk is, de jön a nyuszi, a szentelt ételt együtt fogyasztjuk el, közben a népszokás, hogy a tojást ugye annyi felé vágjuk, ahányan vagyunk, szintén beemeltük, és egyszer volt egy locsolónk, mert ugye hát tudják, hogy hozzánk lehet jönni locsolkodni húsvét hétfőn, aki mondta, hogy ti minden népnek a szokását átvettétek, mert ugye a német területről származó tojásfát is látta, mert hogy ugye a Szentel Barkát a kislányunk akkor éppen tojásokkal feldíszítette, szóval nálunk sok minden jelen van valóban húsvétkor, és én azt érzem, hogy ezek az élmények, mint ahogy Rita is mondta, hogy nagyon sok olyan találkozás történik akár ebben az időszakban, ami egyébként az év más szakaszában nem történhetne meg. Tehát én ezt érzem, hogy akár részt venni olyan szertartásokon, amin egyébként nem tudunk, vagy akár a szabadnapot kihasználva. Én nekem is volt ilyen élményem, hogy mondjuk a 9 órára meghirdetett szertartásra nem tudtam volna egyébként elmenni. Tehát nekem a Jeremiás síralmai voltak így élményként, ami egy újdonság volt számomra pár évvel ezelőtt, és például abból is nagyon sokat táplálkoztam, akár az ünnepre készülve, akár azt gondolom, hogy igen, egy kicsit olyan, mintha egy elemet próbálnánk, vagy egy ilyen tartós, tényleg elem, vagy akkumulátort mondjuk feltölteni, hogy minél több muníciót gyűjteni, és én azért hiszem, hogy akkor valóban több minden, vagy tovább kísérelez minket.
Én is azt gondolom, hogy ilyenkor egyébként a népszokásoknak van egy ilyen jellege is, hogy itt a tojásfestés, és nagyon érdekes dolgot olvastam, hogy ez a piros szín, hogy egyrészt a szerelem szimbolikája, ezt ugye mindannyian tudjuk, szerelem és szereteté, másrészt pedig, hogy van egy ilyen legenda, ezt csak most olvastam, hogy Jézus, amikor a kereszten volt, akkor lecseppent a vére egy tojásra, és hogy ezért a piros színű. Hogy én is azt gondolom, hogy mindenféleképpen fontos azért is a népszokásokat, locsolkodást, tojáshímzést követni, mert ezek is a gyerekek számára is sokkal átélhetőbbé, emberközelibbé teszik ezt a húsvéti liturgiát, és tudunk belőle erőt meríteni.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Az elmúlt alkalommal is, és ma is a húsvét titkáról beszéltünk. Azt gondolom, hogy a következő esztendőben innen tudjuk majd folytatni, amikor a húsvét idő alatt mi fogjuk majd ezeket a pénteki napokat a hittannal, a beszélgetéssel kitölteni, hiszen ahogyan kezdtem is, azzal fejezem be, hogy kimeríthetetlen kincseket hordoz a húsvét titka, és amikor ennek az ünnepnek az örömeit átéljük, akkor ezt valóban a görögöknél való köszönéssel lehet ugye leginkább átélnünk, valóban megvallani azt, hogy feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, és ennek a gondolatnak a jegyében kívánom azt én is nektek is, magamnak is, kedves hallgatóknak is, hogy a húsvéti ünnep után is, a húsvéti időszak pünköskor történő lezárását követően is éljünk abban a hitben, hogy Krisztus feltámadása reményt adott, és ez a valóban megtörtént esemény mindannyiunk számára az öröm és a boldogság forrása lehet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban húsvét titkáról emelkedett dr. Novák István atya, Laskai Annával, dr. Szűcs Zoltánnal és dr. Szűcs Novák Ritával. A műsort Kolesszák Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél. Mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallgathatják meg. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portré műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban bemutatjuk a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Bakancsot fel elnevezésű kampányát. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk az Otthonstart program Heves vármegyei vonatkozásairól, a nemrégiben felújított poroszlói vasútállomásról, valamint az EKE és a Matehec között kötött együttműködési megállapodásról. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották.
Odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Jézus úgy tett, mintha tovább akarna menni, de ők marasztalták: maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Olvasom a Lukács evangéliumban. A nap leáldozóban van, az ember pedig készül, hogy bevonuljon az alvás csendjébe. A reggel tele volt a megújult élet előérzetével, este azonban az élet fáradt és nyugalmat keres. És keresztül cseng rajta a halál titka. Sokszor észre sem vesszük ezt, mert belsőnk még egészen tele van a jelen életképeivel, és a következő nap vágyaitól, terveitől feszül. Némelyikkor egészen csendesen megszólal, mint valami távoli sejtés. De vannak olyan esték is, amikor nagyon is érezzük, hogyan hajlik az élet a nagy homály felé, amikor már senki sem munkálkodhatik. A halál az élet utolsó felszólítása, az élet utolsó döntő tette. Művészet, amely az elmúlt életet egyetlen igenben Istennek szenteli. Minden este gyakorolnunk kellene ezt a nagy művészetet, hogy az életnek valódi befejezést adjunk. Szeretném lelkem kapuit tágra nyitni, ha betegség és az öregedés terhei nehezednek rám, de csak te, az élet ura, tudod szívemet egészen betölteni. Jöjj hát, Uram, légy vélem életem minden órájában, a megpróbáltatásokra és az öregedés napjaira való készületemben is. Gárdonyi Géza írta: mi atyánk, Isten, mindeneknek atya, kihez hajlunk, mint a fű a nap felé, az én szívem kétség nem szorongatja, midőn indulok végórám felé. A halál nékem nem fekete börtön, nem fázlaló, nem is rút semmiképpen, egy ajtó bezárult itt lenn a földön, s egy ajtó kinyílik ott fenn az égen. Ez a halál. Maradj velünk, Uram! Jöjj velünk hétköznapjaink útján, amely birodalmadba vezet, mert a hétköznapok hűsége bölcsé és éretté tesz. Jöjj velünk azon az úton, amelyen hozzád zarándokolunk, hogy megtalálhassuk valódi lényünket. Bontakoztasson ki a hitnek, reménynek, szeretetnek az embere, fejlődhessen ki belőlünk a bátor szívű ember, a vidám szemléletű és kitartó ember. Thank you.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak, amen.